Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája. Jézus anyjának húsvétja. Amikor eljön az órája, átragyogott rajta az új élet. Páter Vértes Ajai László elmélkedése. Jézus anyjának húsvétja, az ő órája. A szűzanya az új szövetség egyetlen személye, aki a megváltás mindhárom sarokpontján jelen van. Az Isten fia születésének, szenvedése halálának és a lélekáradás pünkösdi eseményének az óráján. Önmagában elég az ahhoz, hogy konkrét történelmi szerepét és abból adódóan későbbi kivételes üdvtörténeti küldetését megértsük, ahogy a gyökéregyházak keleten és nyugaton ebben kezdettől fogva mindmáig egyetértenek. Azt is rögtön hozzá kell tenni, hogy Mária különleges szerepe soha nem értelmezhető önmagában, hiszen páratlan jelentősége éppen abban áll, hogy anya, mégpedig az Isten fiának az anyja. E nagyszerű különlegesség után egy köteles pontosítás. Minden igaz, de a megváltás központi eseménye a feltámadás kapcsán az evangéliumok említés sem tesznek Máriáról, Jézus anyjáról. Ennek próbálok utána járni, jól tudva, hogy természetesen ez a kérdés kezdettől fogva nagyon is érdekelte a kereszténységet, bár a magyarázatok tekintetében ennek ellenére sem alakult ki egységes álláspont. A Szentírás kezemben tartva igyekszem közel jutni ahhoz a fenséges kapcsolathoz, ami az anyát és a fiút összekapcsolta. Hálát adok a Jóistennek, hogy nekem és testvéreimnek olyan édesanyát adott, aki nem csak nevében Mária, hanem olyan anya, aki gyermekeinek páratlan módon sugározta és közvetítette Isten szeretetét, és ez segít engem különleges módon a fájdalmas anya mélyebb megértésében. Közelmúltban történt, gyönyörű hazatérése után napló feljegyzéseit olvasva látom, hogy édesanyámat nem annyira ismertem, hanem inkább éreztem. Ez az érzés nagyobb az értésnél, és igazában a szív képessége, aminek tanulására maga az Úr kötelez minket. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Mindenek előtt egy hatalmas tény. Isten a maga előrelátó bölcsességében úgy látta jónak, hogy amikor fia anyjával kéri a fiatal názereti lányt, Máriát, akkor ne legyen tanulja ennek az üzenetváltásnak. Mi evangéliumi kinyilatkoztatásból ismerjük, hogy az Úr angyala kegyelemmel teljesnek hirdeti azt, aki befogadja magát a kegyelmet. Legyen nekem a te igéd szerint. Ennél többet ember nem mondhat Istennek. Ez is csak sarutlanul szemlélhető titok, és csak a szív tudja befogadni. Amikor a kegyelemmel teljes útra kell Erzsébethez, akkor rögtön kezdetben üzenetet kap. Boldog vagy, mert hittél. Mert Mária hitt, feltétel nélkül. Ez lesz a kulcsa később minden vele kapcsolatos eseménynek, és mi, akik szeretjük őt, ezért szólítjuk őt oly szépen magyar nyelvünkön. Boldogságos szűz Mária. Amikor világra hozza szíve és teste gyümölcsét, pásztorok sietnek hódolni neki, angyalok énekelnek glóriát az újszülöttnek, és napkereti bölcsek borulnak előtte ajándékaikkal. Mária az örömhírvételkor, a születéskor egyaránt elgondolkodik, szívébe vési a hozzáintézett szavakat. Mária a szívében hittel befogadó és értelmével eltöprengő lélek. Mintája a krisztusi embernek. A boldognak mondott örömteli anya azonban intést is kap, éppen a templomban, amikor a magától az Istentől kapott fiát felajánlja neki. Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben jel, amelynek ellene mondanak, és a te lelkedet is tőrjárja át, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai. Felütöm a görög-latin újszövetségi szentírásomat, és előttem a hatalmas szó sokak feltámadására. Anastasin pollon. Latinul in resurrectionem multorum. Tehát Anastasis, rezurrekció. Az anya gyermekének 40 napos korától fogva tud a feltámadásról, és hozzá kapcsolódóan azonnal tudomást szerez arról is, hogy az ő fia jel lesz Izraelben, amelynek ellene szegülnek, az ő szívét pedig éppen emiatt tőr járja át. Mintha az az intés a 40 napos gyermek fölött a későbbi 3 napos tríduumos ünnepről szólna, szenvedésről, halálról és feltámadásról. Lehetetlen nem észrevenni, hogy Isten milyen gonddal vezeti lépésről lépésre az ő kedves választottját, Máriát, akire rábízta egyetlen fiát. A boldogságos Márián kívül nincs senki az egész üdvösség történetben, akire ennyire kiszolgáltatottan rábízda magát az Isten. Mária érzi mindezt, és biztos, leborulva hálás is érte. A törvény betöltése után hazaviszi a gyermekét a galileai Názáretbe, aki ott növekszik és erősödik, bölcsesség tölti el, és Istennek kedve telik benne. Így telik el 12 esztendő, amikor a hétre érett fiúcskát felviszik a templomba. A jól ismert történet végén a templomban egészen otthonosan viselkedő Jézus jelzi az anyjának, hogy neki az atya dolgaiban kell fáradoznia. Lukács evangelista megjegyzi, hogy szülei nem értették, mit akar ezzel mondani. Hazatérnek Názáretbe, Jézus engedelmeskedik a szüleinek, anyja pedig szívébe véste ezeket a dolgokat. Mária szívére veszi fiának szavait. Nem érti, és éppen ezért forgatja a szívében, en kardia görögül. Megőrzi, és töpreng felette. Bizonyára nem hasztalan, hiszen akiről szó van, az ő fia, akivel még 18 évet tölt együtt. Elejtett szavak, apró gesztusok is beszélnek, hogy a kép teljesebb legyen a nagy titokról. Ki is az én fiam? János evangélista Jézus nyilvános működése nyitányaként nem a názáreti zsinagógában mondott önértelmezését tekinti, hanem a kánai mennyegzőt, amelyen ott volt az anyja, és hivatalos volt anyán keresztül a fia is. Az egyébként mindig tapintatos Mária otthon érzi magát a mennyegzőn, ezért is mer szólni a fiának. Abban a bor fogyta, lehetetlen helyzetben titkon érzi, hogy itt a fia még segíthet. Nem is téved, mert ő, a fia, csak az időpontot korrigálja. Asszony, még nem jött el az én órám. Amit Mária a kánai mennyegzőről haza s magával visz, nem annyira a bor csoda, hanem az a titokzatos óra. Egyer biztosan megért ebből, hogy jönnek napok, amikor az az óra beteljesedik. Engedjétek meg, hogy Máriát a tapintat asszonyának nevezzem. Leginkább arra gondolok, hogy amikor fia megkezdi nyilvános működését a választott apostolokkal, akkor nem követi a gyermekét. Tudja, hogy vannak vele, és körülötte asszonyok, akik gondoskodnak róla, de ő lemond anyai előjogairól. Amikor híre megy, hogy olyan sok ember van körülötte a fia körül, hogy még enni sincs ideje, néhány rokon kíséretében utána megy. Szinte koldulnia kell, hogy láthassa a fiát. Aztán hallja a szavát, hogy a fiának, azaz anyja, nővére és testvére, aki teszi az atya akaratát. De hát ki más is tudhatna jobban a saját fiánál, hogy az édesanyja mennyire az ige meghallgatója. Uram, engedd meg, hogy megkérdezzem tőled. Édesanyádon kívül volt-e még valaki az életedben, aki úgy meghallgatott téged, mint ahogy ő? És miben is kellett hallgatni az anyának a fiára? Miben is kellett követnie őt? Mindenben. Ahogy a 12 éves Jézusról írja Lukács evangelista, hazatért velük és engedelmeskedett nekik. Mária bizonyára észrevette, hogy fia a templomban más valakinek engedelmeskedett, és neki éppen ezt kellett megérezni a szívében, sőt éppen ezt kellett megtanulni a fiától. Amit később a zsidókhoz írt levél így értelmez, annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult. vagyis a szenvedésen keresztül ismerte és értette meg az engedelmességet. Mária pontosan ezt az utat követi, a kiüresedés útját, a lemondás útját, a neki jogosan kiáróról. Az írás tanúsága szerint Máriának ezt épp úgy tanulnia kellett, hogy lemondjon anyai előjogairól, mint a fiúnak Isten fiai előjogairól. Szeretett igém, Pál apostolnak a Filippi béliekhez írt himnusza tanítja, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Isteni mi voltában az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr, a fölmagasztalt. Azt halljuk, hogy Jézus az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell. Nem tartotta prédának, zsákmánynak, mondja nyersen az eredeti görög szöveg. Ha az ember Krisztusnak tanulnia kellett ezt, akkor mennyivel inkább tanulnia kellett az anyjának a saját magáét. Ebben a szövegben ott áll szó szerint a fiú kereszthalála és felmagasztalása, vagyis feltámadása, mert Isten felmagasztalta őt. A Golgotán történt drámai Krisztus eseménynek két kiváltságos szemlélője van. Az Atya a mennyben, és az Anya a kereszt tövében. Ha a fiú halálig menő engedelmességére az Atya válasza, fiának megdicsőítése éppen a fia óráján, akkor az Anya válasza egyszülöttjének a halálára a teljes osztozás ebben a sorsban. Ahogy főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, a bűntől azonban ment maradt, járuljatok tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk, bíztat a zsirókhoz írt levél, és Mária ide járul a kegyelem trónusához. Amikor utolsó szavai egyikével Jézus gondoskodik az anyjáról, úgy nevezi, mint Kánában. Asszony. A nekünk ridegnek tűnő megszólítás pedig egy egészen pontos és egyértelmű utalás a teremtésre, amikor az asszony Ádámból jön elő, mert eredendően összetartoznak. Ez az új és immár nem vérségi összetartozás nem az ősök tovább csörgedező vére, hanem Jézusnak az olda sebéből kifolyó drágalátos vére. Kánában fogytán volt még ez a kapcsolat közöttük, ezért kérdi, mi van neked és nekem, asszony, vagyis mi közünk van egymáshoz. Amikor eljön az óra, akkor valami új születik, ami eddig fogytán volt. Mária új anyassága, amit kifejezetten rendel neki, íme a te fiad, és a szeretett tanítvány anyjához rendeli. És ki nem szeretett tanítvány a Jézusnak? Akik keresik őt, és akik teszik az Atya akaratát, akik betöltik az ő parancsait, azok neki mind szeretett tanítványai. A beteljesedett szó az anyának nem fia halálát jelenti, hanem a neki rendelt sors teljesülését. Igen, igazat ad Simeon prófétának még így 33 év táblatából is. Az én lelkemet az együttszenvedés tőrei járták át, de az ő szívét kard, lám, felemelték és átszúrták, és már kezdődik is az a magához vonzás, ami mind a mai napig tart. Csendes, szótlan szemlélője mindennek az anya. Valahol lelke legmélyén olyan bizonyosság rejlik, mint a fiáiban. Az én atyám, akinek kezébe adom a lelkem, megtart engem mindenen túl. Halálon, átdüfésen, sötétbe boruláson és függöny szakadáson túl, mert atyám nem hagyja a fiát a holtak között. Ebben is egyek. akiről élete végén ilyen mélységes fiú öntudattal gondoskodott, vajon ne gondoskodott volna földi élete után, ha anyjának arra szüksége lett volna úgy, mint bárki tanítványnak, vagy az őt segítő asszonyoknak? Meglepő módon éppen a hallgatás beszél. Az evangéliumok nem szólnak arról, hogy a föltámadott megjelent volna az anyjának. Nem kellett, mert a názáreti Jézus a végóráján olyannyira egy az anyjával, hogy érzést tudja. Anyám ezt is elfogadja a mi atyánk kezéből. Megjelenik ő, akiknek kell, amiként arról a későbben jött Pál apostol beszámol. Krisztus meghalt bűneinkért az írások szerint, eltemették, és harmadnap feltámadt az írások szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Aztán Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. Utánok pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. A János evangélium végén, a feltámadás után 8. napra ismét megjelenő Jézus a kételkedő Tamásnak mondja. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítmányok, és Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket. Békesség nektek! Aztán Tamáshoz fordult. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás felkiáltott. Én Uram, én Istenem! Jézus csak ennyit mondott. Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Tamás tehát nem jut el hitében arra a pontra, ahonnét Mária indult, ahogy az elmélkedés elején említettem, boldog vagy, mert hittél. És még egy fiúi ajándékról hadd szóljak, ugyancsak a szeretett tanítvány evangéliumából. Miután így szólt, beteljesedett, lehajtotta fejét és kilehelte lelkét. A görög szöveg így hozza, átadta a lelkét, a latin tradidit spiritum, pedig így magyarítható, rá hagyományozta lelkét. Kinek adta? Kire hagyta? Először az anyjának, aztán a szeretett tanítmánynak, és végül mindenkinek, az egész világnak. Ezt a bibliás meggyőződésemet erősíti egy nagyon mély, személyes tapasztalat. Amikor édesanyám hazament ebből a világból, péntek hajnal volt, immár pontosan 4 hónapja. Ott voltam mellette. Lassúdó légzése jelezte, közel van már, sőt, itt van az ő órája. Az utolsónak vélt lélegzése után minden erejével még egy nagyot sóhajtott. Ránk családjára lehelte egész életét. Ez lett annak a drága léleknek a legszebb öröksége. Életének lehellete. Ha én a tékozó fiú, akkor ezt megértettem. Mennyivel, de mennyivel inkább értette és fogadta az anya a Kálvárián a világ megváltójának szent ajándékát, utolsó leheletét, a szentelket, a lélek pedig éltet. Ezért lett Mária legalább a szívében, ott a keresztövében minden élő anyja, ahogy ma mondjuk Máter Ecclesiae. Drága édesanyánk, mennyei szűzanya, segíts minket, hogy fiat feltámadását minden emberi megfontoláson túl a te ajkad szavaként fogadjuk, és tudjunk élni belőle egy boldog életet. Jézus anyjának húsvétja az ő óráján címmel Vértesajai László elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszöni a műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!